Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket a Szent Háromság ünnepe utáni utolsó előtti vasárnapon, másnéven reménység vasárnapján. Ugye ítélet, reménység és örök élet az utolsó három vasárnapnak a neve. Az utolsó ítéletre figyelmeztet ez minket, arra, hogy van reménységünk, ha hiszünk az Úr Jézus Krisztusban, és ha hiszünk benne, akkor az a reménységünk és bizonyosságunk, hogy örök életünk van. Tehát ez a három vasárnap minden évben, és azért is ismétlődik az egyházi esztendő, hogy ennek az üzenetét szeretné elénk hozni. Tehát a reménység vasárnapján az útmutató két igéje így hangzik, a második Korintusi Levél 5. fejezetének 10. verse, minnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé. És Ézsaiás 45a, az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Isten tiszteletünkön most az Eke énekeskönyvből fogjuk énekelni az énekeket. A kezdő énekünk a 199-es számú ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az Úr dicsősége megjelenik, és meglátják mindenek. Uram, ne szállj perbe szolgáddal, mert egy élő sem igaz a te színed előtt. Ismertesd meg velem az utat, amelyen járnom kell, mert hozzád vágyódik az én lelkem. A 373-as éneket énekeljük a liturgiában. Teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amely Jézus Krisztus megjelenésekor adatik nektek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, ébreszd fel minket kegyelmed világosságával, hogy megismerjük megváltónkat, és teljes szívünkkel ragaszkodjunk hozzá, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a vasárnapra, reménység vasárnapjára felolvasásul rendeltek, és amit megírva találunk Máté evangéliumának 25. fejezetében, a 31-től a 46. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvasom, a 25. fejezet 31. versétől. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik, bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét. Válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve a 412-es számú éneket énekeljük. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapjául kijelölt ószövetségi szent igét, amit megírva találunk Dániel próféta könyvében, a 7. fejezetben, a 9. és 10. versekben a következőképpen. Isten igéjét tehát Dániel könyvéből olvasom, a 7. fejezet 9. és 10. verséből. Azután ezt láttam. Trónokat állítottak föl, és egy öregkorú helyet foglalt. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj, mint a tiszta gyapjú. Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz, s annak kerekei, mint az égő tűz. Tűzfolyam fakadt, és áradt ki belőle. Ezerszer ezren szolgáltak neki, tízezerszer tízezren álltak előtte. Összeült a törvényszék, és könyveket nyitottak fel. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Ugye előfordul az olyan helyzet, amikor reménytelennek érezzük a helyzetet. Amikor olyan valami történik, amire egyáltalán semmilyen befolyásunk, ráhatásunk nincsen, ami úgy tűnik, hogy teljesen megállíthatatlan, és egészen biztosan be fog következni, és nagyon rossz lesz a hatása, talán tönkre fog tenni valami nagyon fontosat az életünkben, vagy akár az egész életünket is tönkre teheti. A reménytelenség, kétségbeesés, az az érzés, ami egy ilyen helyzetben, az ember szívében, az ember életében, a gondolataiban, érzéseiben eluralkodhat. Vagy amikor kitört a háború itt a szomszéd országban, akkor hányan voltak azok, akik azt mondták, de mennyivel többen gondolták azt, hogy hamar véget ér majd ez a vérontás. És ez nem ért véget. Már hosszú idő eltelt azóta, és az idő csak múlik, és egyáltalán nincs béke, nem is látszik, hogy belátható időn belül béke lehetne, sőt, azóta újabb háború tört ki egy másik országban is. És az is mennyire elkeserítő, ha valaki követi a híreket, hogy folyamatosan olyan híreket hallunk, ami a nagyhatalmak egymással való vetélkedéséről szól. Hogy egyik hogy akarja a másikat lenyomni, hogy akarja leuralni, elvenni a területeit, vagy befolyást szerezni annak a másiknak a területén. És egyáltalán nem az a kérdés, vagy legalábbis, ahogy követjük a híreket, ez fogalmazódik meg bennünk, hogy mintha nem az lenne a kérdés, hogy az az adott hatalom hogyan szolgálhatja a rábízottaknak a javát, hogyan lehet az épülésére, hanem sokkal inkább arról, hogy hogyan tud minél többeket leigázni és a hatalmába keríteni. És itt vagyunk mi, kis emberek, egyszerű emberek, akik sokszor azt érezzük, hogy játékszerei vagyunk ezeknek a hatalmasságoknak. És hogyha tényleg ezt látjuk, és csak ezt látjuk, és nagyon sokan a mai élő emberek közül tényleg csak ezt látják, akkor azt mondják, hogy reménytelen minden, reménytelen ez az egész élet, amiben benne vagyunk. Aztán ott van a másik érzés is, ami nagyon sokszor megfogalmazódik emberekben, talán bennünk is, ami talán egy kérdésben is kifejeződhet, hogy mi jöhet még? Történik valami szörnyűség, és azt hiszük, hogy na ennél rosszabb már nem történhet, és de, történik. És akkor ott áll az ember széttárt kézzel, hogy mi jöhet még? Csapás a csapás után, nehézség a nehézség után. Hogy lehet ebben megmaradni? És bízik az ember, hogy majd csak jobbra fordulnak a dolgok, de nem. Sokszor még rosszabbul alakulnak utána az események. Vagy alig ocsúdik fel a világ egy természeti katasztrófáról szóló hírek után, már is jön a következő, és már is bele borzad az ember, hogy milyen könnyen, ennyi, egy pillanat alatt emberek élete összeomolhat, és tragédiák sora következhet. Szóval, drága testvérek, nagy kérdés ez ma sokak számára, és azt gondolom, hogy ennek a mai vasárnapnak ez az indító kérdése, akkor is, hogyha valaki hívő ember, és akkor is, hogyha Isten nélkül éli az életét, az a nagy kérdése, hogy tudunk-e reménységgel tekinteni a jövő felé, vagy lehet-e reménységgel tekinteni a jövő felé? S ha igen, akkor mi ennek a reménységnek az alapja? A mai ige, amiből egy nagyon-nagyon rövid kis részt kaptunk, Dániel próféta könyvéből való, ami ugye 12 fejezetből álló prófétai irat. Ennek az első fele, az első 6 fejezet történetekről szól. Dániel prófétával kapcsolatos történetekről, különböző korokból, amit ő végigélt hosszú élete során, ő ugye az Isten embere volt, hogy mi minden történt, nagy hatalmak idején, meg királyok idején, meg milyen helyzetek voltak, és milyen kihívások, és milyen próbatételek, amikor élet-halál kérdés volt, sok minden, és az Istenhez való tartozás volt nagyon sokszor, ami eldöntötte a dolgokat. Tehát az első 6 fejezet ezekről a történetekről szól, a második 6 fejezet pedig, a 7-től a 12. fejezetig látomásokat mond el. Világbirodalmakról, utolsó időkről szóló látomásokat. És az az ige, amit ma prédikációs alapigeként kaptunk, ebből a második részből, a látomások részéből van, a 7. fejezetből, konkrétan a legelső látomásból, amiben Dániel prófétának része volt. Ha ott van előttünk a Biblia, akkor látjuk azt, hogy a 7. fejezet mivel kezdődik, melyik királynak az uralkodása idején látta Dániel ezt a látomást. Melyik király ez? Bélsakkár király, nem a Nabukodonozor, az ugye előtte volt, Bélsakkár királynak az idején, amikor ez az első látomásban lát 4 vadállatot, ez a 4 vadállat kiemelkedik a nagy tengerből, az oroszlán, a medve, a párduc és a 10 szarvú vadállat, egyik félelmetesebb, mint a másik, az utolsó az, ami a legfélelmetesebb, és aztán, és itt kezdődik a prédikációs alapige, hirtelen történik valami, trónokat állítottak fel, megjelenik egy öregkorú, aki a trónon helyet foglal, akinek fehér a ruhája, fehér a haja, összeül egy törvényszék, könyvek nyitattak ki, és utána, ez meg már a kijelölt alapige utáni versekben, megjelenik valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló, hatalom, dicsőség és királyi uralom adatot neki, hogy mindenki őt tisztelje. Ez az első látomása Dániel prófétának, amit Bélsakkár király uralkodásának az első évében látott. Maga ez a látomás is megdöbbenti, ezt a szót használja az ige Dánielre, megdöbbenti és megrettenti a prófétát. És aztán, amikor az ott lévő látomásában mennyei lényektől megkérdezi, hogy mit jelent ez a látomás, és megtudja, hogy mit jelent ez a látomás, hogy a nagy birodalmak, a babiloni, a méd, a perzsa és a római össze fog omlani, és az Isten ítéletet tart a világ felett, amikor megtudja, hogy mit jelent ez a látomás, akkor pedig bele sápad abba, amit hall. Mert annyira félelmetes mindaz, amibe ő prófétaként betekintést nyer. És drága testvérek, ezt az igét én azt gondolom, hogy 3 történelmi korban kell elhelyezni, hogy meglássuk, hogy mit jelent ez az ige ma a mi számunkra. Az első, az Dániel kora. Dániel kora, amikor a próféta látja ezt a konkrét látomást. Ez a Krisztus előtti 6. század. Bélsakkár ideje, aki egy istentelen király volt. Akiről olvasunk ott a Dániel könyvének az első felében, emlékszünk rá, hogy melyik történet tartozik ehhez a Bélsakkár királyhoz? Hangosabban?
Kéz ír a falra.
Megítéli őt az Isten. Miért ítéli meg őt az Isten? Milyen ez a király? Mit csinál? Szent edényeket, a jeruzsálemi templomból elrabolt szent edényeket behozatja a tivornyára, ahol megy az ivás, a züllés, a mocsok, és azokból a szent edényekből iszogat a barátaival, meg a nőivel, meg mindenkivel, aki ott van. Ez jól jelzi, ez az egy történet van leírva Dániel könyvének az első felében, egyébként az 5. fejezetben, erről a királyról, de ez bőven elmond mindent arról, hogy milyen lehetett az ő királysága. Na, abban a korban, amikor ez a király elkezdte az ő uralkodását, akkor adja Dánielnek az Isten ezt a látomást. Mi az üzenete? Akkor ott, amikor jön a kéz aztán, ír a falra, és még azon az éjszakán, amikor a próféta megfejti a királynak ennek az írásnak az üzenetét, még azon az éjszakán betör az ellenség, és meggyilkolja ezt a királyt, és összeomlik a birodalma, az az üzenete, hogy az Isten nem tűri az istentelenséget. Megítéli a gonoszságot, és aki könnyűnek találtatik, ez volt odaírva a falra, könnyűnek találtattál, aki könnyűnek találtatik, annak pusztulnia kell. Ez az első kor, gyakorlatilag a kiinduló kor, amiben ezt értelmeznünk kell, ezt a mai ígét. De van egy másik kor. Az a kor, amikor ezt a könyvet leírták. Nem akkor íródott ez a könyv, amikor ezek a történetek zajlottak, vagy amikor Dániel ezeket a látomásokat látta, hanem jóval később. A Krisztus előtti 2. században, abban a korban, amikor 4. Antiókhosz Epifánész király uralkodott. Tudja valaki, hogy ki volt ez a 4. Antiókhosz Epifánész? Mit tudunk elképzelni erről a 4. Antiókhosz Epifánészról? Semmi jót. Ahhoz képest, hogy milyen volt ez a Bélsakkár, ahhoz képest ez a 4. Antiókhosz Epifánész sokkal rosszabb volt. Ugyanis, amikor elfoglalta Jeruzsálemet, akkor 40 000 zsidót megöletett ott azonnal. Parancsba adta azt, hogy tilos a zsidóknak, Isten népének a vallásgyakorlat. Elfoglalta a templomukat, és megszentségtelenítette. Felszenteltette a pogány istennek, Zeusnak a jeruzsálemi templomot. Azon az oltáron, ahol az égő áldozatokat mutatták be az Istennek, azon ő folyamatosan áldoztatott. Tudjuk, hogy mit?
Disznót.
Miért pont disznót? Mert a zsidóknak tisztátalan állat nem egyszerűen elvette tőlük, nem egyszerűen használta a maga pogányságára, hanem direkt bele szúrt a szívükbe a zsidóknak, hogy pusztuljatok bele már a gondolatba is, meg a látványba is, hogy én mit művelek itt a ti szent helyeteken, meg mit művelek a ti vallásotokkal, meg azt hitte, hogy a ti istenetekkel. Valami elképesztő ez a gonoszság és istentelenség, és ez sokkal rosszabb volt, mint Bélsakkár idejében, pedig az se volt semmi, ami 4. Antiókhosz Epifánész idején ott volt Isten népében, és ezzel kellett nap mint nap szembesülni, és azt látták, hogy Uram, mi lesz most? Hogy éljük mi ezt túl? És akkor kapták emlékeztetőül Dániel történetét, és azt az indítatást, hogy írjátok le, amit Dániel próféta megtapasztalt, azokat a látomásokat, amiket Dániel próféta kapott az Istentől, és merítsetek erőt abból, meg reménységet abból, hogy ahogy Isten akkor nem hagyta szó nélkül az istentelenséget, úgy most sem fogja. És ahogy akkor véget vetett a gonoszságnak, megtörte a vadállatoknak az erejét, úgy ezt most is, a ti időtökben is meg fogja tenni az Isten. És aztán ez valóban be is következett. Néhány évet kellett még erre várniuk, ahhoz képest, amikor ezt a prófétai könyvet leírták. És aztán a harmadik kor, amiben ezt a látomást értelmezni kell, az pedig a végítéletnek a kora, aminek a dátumát, azt nem tudjuk meghatározni, ugye az első kettő tudta mondani, hogy a Krisztus előtti hanyadik században volt, de a végítélet, azt nem tudom pontosan meghatározni a pontos dátumát, bár eléggé azt érezzük, hogy nagyon a végidőknek a szelét járja körülöttünk, zárójelbe zárva, de a Jelenések könyve nagyon sokat foglalkozik ezzel a témával. És nagyon sok a kapcsolópont. Dániel próféta látomásai és a Jelenések könyvében János apostol látomásai között. De miről van szó? Az utolsó idők szörnyű küzdelmeiről, a nagy összecsapásokról, 10 szarvú fenevadról, meg 2 szarvú fenevadról, mennyből levettetett sárkányról, és amiről a mai prédikációs alapige is beszél, trónusról, lepecsételt könyvről, odaérkező egyetlen személyről, aki képes feltörni a pecsétjeit ennek a könyvnek, Jelenések 4.-5. fejezet, aztán meg a 20. fejezetben, arról, hogy könyvek nyitattak ki, és kinyitatott az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. És testvérek, így érkeztünk most meg ahhoz a részhez, ami alapján az Isten üzenetét megfogalmazhatjuk, vagy megkaphatjuk. És lehet, hogy valaki azt érezte, hogy de hát ha ez a 2 vers van kijelölve prédikációs alapigeként, akkor miért kellett a fejezetnek a többi részéről beszélni? Hát azért, mert nem lehet kiragadni az Isten igéjéből 1-2 mondatot az egésznek az összefüggéséből. Ahhoz, hogy értsem, hogy mi történik ott a trónusnál, meg megkapjam az Isten üzenetét, hogy mi van ezekkel a könyvekkel, ahhoz látnom kell, hogy milyen hatalmak és erők mozognak, hogy a gonosz mennyire megpróbálja tönkretenni az ember életét, hogy mennyire az Isten ellen való dolgokat cselekszi, és ezeket mind az Isten a helyére tudja tenni az utolsó ítéletkor. Na, mi az üzenete ennek a mai prédikációs alapigének? Én azt gondolom, hogy az üzenetet 2 síkon kell megfogalmaznunk, az egyik a jelen, a másik pedig a jövő síkján. Hiszen ez az ige a jelenre és a jövőre egyaránt vonatkozik. És mindkettőben, a jelenben is és a jövőben is, arra az Istenre mutat, aki ott ül a trónon. Azaz, aki a király, aki a legfőbb hatalom, aki az ura mindennek és mindeneknek. Akinek a kezében van a döntés, élet és halál felől, és aki elől semmi az égvilágon nem lehet elrejtve. Testvérek, a mai korban, amikor sokan azért nem hallgatnak híreket, mert annyira borzasztó dolgokról szólnak a hírek. A mai korban, amikor sokan tele vannak félelemmel és szorongással, és a mai korban, amikor rengeteg élet meg van nyomorítva, és tönkre van téve, akkor létkérdés az, hogy én látom-e a trónuson ülőt. Tudom-e, hogy ott van a trónuson az örökkévaló Isten, és látom-e őt? Ez létkérdés. Arra nézek-e, és abban bízom-e, akié minden hatalom menjen és földön, vagy nem? Ha igen, akkor életem van. Ha nem, akkor viszont belepusztulhatok már itt és most a reménytelenségbe. És a másik, nem csak a jelenre, hanem a jövőre vonatkozóan is, a jövőre tekintve ad-e reménységet az a tény, hogy lesz ítélet? Nekem személy szerint, aki benne vagyok itt és most ezekben a helyzetekben, és azok a dolgok félelemmel és rettegéssel töltenek el, amiket látok, ahogyan Dániel prófétát is eltöltötte félelemmel és rettegéssel, és belesápadt ennek az üzenetébe, nekem ad-e reménységet az a tény, hogy el fog jönni az ítélet, hogy megítéltetik a gonoszság és az istentelenség a földön. És tudok-e én magam bizalommal tekinteni az ítélet napja felé, mint olyan ember, aki a megváltó Krisztus oltalma alatt áll, aki nem bűntelen, de bűneivel együtt oda került a kereszt árnyékába, a kereszt tövébe, a megváltó Krisztus oltalmába. Tudok-e így tekinteni az ítélet napja felé? És még egy dolog, az utolsó félsor, ami engem nagyon szíven ütött. Talán ez fogott meg most engem legjobban ebből a mai igéből, hogy könyveket nyitottak fel. Ezt mondja itt Dániel próféta a látomásában. Könyveket nyitottak fel. Nem csak azt a könyvet nyitották fel, én ezt így értem, ami a cselekedeteinket tartalmazza. Az elkövetett bűnöket, mulasztásokat, mindazt, ami az Isten ellen lázadó szívünkből fakad, hanem azt a könyvet is, amit így hívunk, hogy Biblia. Ami az Isten cselekedeteit tartalmazza. Ami az evangéliumot tartalmazza. Ami azt tartalmazza, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát küldte el ebbe a világba, hogy éljünk ő általa. És ami azt tartalmazza, hogy aki hisz Jézus Krisztusban, annak örök élete van. És hogy mi úgy gondolunk az elhunytakra, meg az elmúlás felől, mint akiknek van reménységük. Testvérek, többes számba van ez az ige, ez a szó, hogy könyvek. Nem csak az a könyv, amiben a mulasztások, bűnök bele vannak írva, hanem az Isten értünk való szeretetének, cselekedetének, kegyelmének a történetéről szóló könyv. Az, ami arról szól, hogy mit tett értünk az Isten, hogy milyen türelmes volt velünk az Isten, hogy az ő lázadó népét hogyan kereste, hogy hogyan ment utána az ő elveszett bárányainak. Nem csak egy könyv nyittatik ki, az, amiben az én viselt dolgaim benne vannak, hanem az is, ami az Isten kegyelmének, népe iránti szeretetének, és az irántam való türelmének a történeteit tartalmazza. Az, amiben benne van, hogy az Úr Jézus hogyan kereste meg az elveszetteket. Az, amiben olvashatunk arról, hogy hogyan könyörült meg a bűnbánó bűnösökön. Az, amiből megtudjuk, hogy őt keresztre feszítették, meghalt, de a harmadnapon feltámadt a halottak közül. Az, ami ékes bizonyítéka és bizonyságtétele annak, hogy ő megfizette értünk az árat, és megtörte a bűn és a halál erejét. Drága testvérek, reménység vasárnapján az Isten a benne való hitünket akarja erősíteni. Hogy a trónuson ülőre nézzünk, és abban bízzunk, aki az övéit, a hozzátartozókat, a megváltottakat magához emeli az ítéletkor. Imádkozzunk! Drága Úrunk, olyan félelmetesek ezek a dolgok, amik ebben a látomásban szerepeltek, és nem csak Dániel prófétát ijesztették meg, hanem bizony a mi szívünk is összeszorult ezektől. De köszönjük neked, Úrunk, hogy te nem azért hoztad elénk ezt a fejezetet, mert ijeszgetni akarsz, hanem azért, mert szeretnéd erősíteni a mi reménységünket, és szeretnéd tudatosítani bennünk azt, hogy ezt mennyire komolyan kell venni. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te kezedben van a hatalom mennyen és földön. És köszönjük neked azt, hogy te megítéled az istentelenséget, és hogy a mi életünkben is a bűnöket, a gonoszságokat, ha hittel jövünk a te fiad keresztjéhez, akkor elfedezi az Úr Jézus drága vére. Kérünk téged, Urunk, hogy segíts nekünk, hogy ebben a hitben megerősödjünk és megmaradjunk, hogy valóban reménységgel tudjunk tekinteni az ítélet napja felé, és várhassuk a trónuson ülővel való találkozást. Köszönjük neked, Urunk, ezt a vasárnapot, és köszönjük neked azt, hogy te a reménység evangéliumában akarsz minket megerősíteni. Amen. Énekeljük most a 167-es számú éneket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek jövő heti alkalmainkat. Kedden 18 órakor női kör lesz a kisházban, a bibliai nők sorozatban Potifár felesége következik. Csütörtökön 18 órától bibliaórát tartunk a kisházban, az útmutató napi igéit tanulmányozzuk együtt. Pénteken 17 órától ifi lesz a kisházban, új sorozatot fogunk kezdeni, ennek az első alkalmának a témája, ki vagyok én. Jövő vasárnap 10 órakor Isten tiszteletre hívjuk szeretettel a testvéreket ide a templomba, a gyermekeket pedig a kisházba, gyerekórára. Hirdetem a testvéreknek, hogy hír és imádság levelünk elérhető templomainkban és a honlapunkon. Isten tiszteleti felvételek, fotók, hírlevelek letölthetők a honlapunkról, a feltöltésekről pedig tájékozódhatunk a levelező listán, illetve a gyülekezet Facebook oldalán. Éves gyülekezeti programtervünk hátul kifüggesztve, illetve a honlapon is megtalálható, ez folyamatosan frissül. Most tervezzük majd az adventi karácsonyi alkalmakat is, mihelyt ez is összeáll, akkor erről is a testvéreknek fogjuk küldeni az információkat. Viatorbágyi alkalmak női nap november 25-én, férfi nap december 9-én lesz. A női napra Edit készül menni, ha valaki szeretne csatlakozni, akkor nála érdeklődjön. Bizonyságtételre való készséget bátran jelezhetjük Isten tisztelet előtt, erre mindig lehetőséget adunk az Isten tiszteleteken. Ha valaki pedig szeretné a gyülekezetet úgy is építeni, hogy ne csak annak a néhány embernek jusson el a bizonyságtétel, aki itt van azon az Isten tiszteleten, hanem írásban is tovább tudjuk adni, azt kérem, hogy szombatig küldje el a következő hírlevélbe szánt bizonyságtételét. Akinek lelkipásztori beszélgetésre, látogatásra van igénye, bátran szóljon. Jövőre tisztújítás lesz egyházunkban, és mivel Nagy Miklós lemondott jelölőbizottsági tagságáról, így a helyére kell választanunk egy testvért. A mai napig fogadja még az ajánlásokat Kovács Pál jelölőbizottsági elnök, jövő vasárnap istentisztelet után tartjuk a választóközgyűlést. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ezzel a címmel tartunk adventi csendes napot Nyírteleken, december 2-án. Az ige hirdető Horváthegyi Áron nyíregyházi lelkész lesz. Aki szeretne ezen részt venni, az jelezze, hiszen akkor meg tudjuk szervezni a közös utazást. Plakát is készült erről, ezt interneten már láthattuk, de a levelező listára is elküldjük. Most induláskor elfelejtettem kinyomtatni, de fogom hozni kedden női körre is, akkor a testvérek meg bibliaórára is, vasárnap is, és akkor a testvérek magukkal is vihetik papíralapon is. November 20-án hétfőn, tehát holnap 16:30 a református gyülekezetben lesz a víz karácsonyra hangoló alkalma, erre szeretettel hívtak minket is. Isten áldása legyen terveinken, hirdetéseinken, ima témáinkon, hogy valóban az valósulhasson meg, ami az ő akaratával egyezik, ami az ő dicsőségére és a gyülekezet javára válik. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Most pedig énekeljük a 3. ének első versét. Imádkozzunk! Drága Urunk, megrendült szívvel jövünk eléd, hiszen olyan sok minden van körülöttünk, és talán a mi életünkben is, ami félelemmel és szomorúsággal tölt el bennünket. Annyi ponton látjuk a gonosz hatalmát, támadásait, munkálkodását, és olyan sokszor talán kétségbe is esünk, mert azt gondoljuk, hogy mi olyan kicsik vagyunk, és nincs erőnk harcolni, és helytállni, és felépülni. De köszönjük neked, Urunk, hogy nem rajtunk múlnak a dolgok, és nem az a lényeg, hogy mi mennyire vagyunk erősek, vagy kik vagyunk mi, hanem hogy te mennyire vagy erős, és ki vagy te. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd a félelmeinket, a nyomorúságainkat, és azokat a testvéreinket, akik valamilyen helyzet miatt nehéz helyzetbe kerültek. Így imádkozunk, Urunk, embertársainkért, azokért is, akiket ismerünk, és azokért is, akiket nem ismerünk, betegekért, idősekért, haldoklókért és gyászolókért. Imádkozunk, Urunk, az egyedülállókért, az útkeresőkért, új élethelyzetben lévőkért. Imádkozunk azokért a gyermekekért és szüleikért, ahol különösen nagy kihívás a gyermekkel való foglalkozás és az ő nevelése. Imádkozunk az érettségi pályaválasztás előtt álló fiatalokért és az ő felkészülésükért, döntésükért. Imádkozunk a nehéz körülmények között élőkért, cigányokért, de imádkozunk barátainkért, munkatársainkért, ismerőseinkért és családtagjainkért is. Köszönjük neked, Urunk, hogy van egy közösség, ahova tartozhatunk. Hálásak vagyunk neked gyülekezetünkért, és köszönjük neked azokat a testvéreket, akikkel együtt dobban a szívünk, és együtt tudunk dicsérni téged, és együtt tudjuk a te igédet tanulmányozni. Urunk, olyan sokszor érezzük a sokféle gyarlóságot a saját életünkben, de a gyülekezetünkben is, és olyan sokszor fogalmazódik meg bennünk, vagy talán nem elégszer fogalmazódik meg bennünk, hogy kiáltanunk kell hozzád segítségért, és kiáltanunk kell hozzád azért, hogy te add a te szent lelkedet, adj megújulást, adj új életet, adj reménységet minden ember és minden keresztény közösség életében. Urunk, így imádkozunk az itteni szolgálatokért, most különösen is a kántori szolgálatért, és köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te gondoskodtál az elmúlt héten, és most is arról, hogy szólhasson a hangszer, és együtt énekelhessen így a gyülekezet. Imádkozunk, Urunk, a többi területért a gyülekezeti szolgálatban, az ifjúsági és gyerekmunkáért, a hétközi alkalmakért, az istentiszteletekért, gyerekórákért. De imádkozunk az egyes emberekért, a testvérekért, szolgálókért, presbiterekért, lelkészekért, munkatársaként, de imádkozunk a családokért, házaspárokért és a kisbabát váró testvéreinkért is. És köszönjük neked, Urunk, a nyírteleki és görögszállási testvéreinket, és köszönjük neked azt, hogy együtt szolgálhatunk téged, és együtt munkálkodhatunk a te vezetésed alapján az elveszettek, az utánad szomjazók felé között. Köszönjük neked, Urunk, a tegnapi munkás csendes napot, és azokat a testvéreket, akik ott voltak és végezték a munkát. Áld meg az ő életüket is. És Urunk, imádkozunk a nagy egyházért, a saját egyházunkért, az evangélikus egyházért, itt Magyarországon, de határon túl. Imádkozunk a norvég testvérekért, de imádkozunk a többi felekezetért is. Azokért, akikkel az ökumenikus kapcsolatok keretében szoktunk találkozni és közös alkalmakat tartani, és azokkal is, akikkel az Allianz keretében vannak ilyen alkalmaink. Köszönjük azokat a testvéreket, akikkel más gyülekezetekkel kapcsolatba hoztál minket az elmúlt hónapok során. Köszönjük azokat a változásokat, előrelépéseket, amiket az ő gyülekezeteikben végeztél, és segíts meg őket azokban, amiben esetleg elakadtak. És köszönjük neked, Urunk, azért azt is, hogy itt az Egyház megyében, Fehérgyarmaton a misszió elindulhatott. Köszönjük azt, hogy a nyírteleki testvérek múlt vasárnap elmehettek és szolgálhattak. Kérünk, Urunk, áld meg az ottaniaknak az elkötelezettségét, szolgálatát, hogy abból a maroknyi kis magból hadd lehessen élő, erős gyülekezet. És Urunk, kérünk téged a missziós szolgálatukért, az EKE, a Biatorbágyi Közösség, EMO, Gedeon Társaság, Missziói Központ és a VISZ szolgálatáért. És így kérünk az előttünk álló alkalmakért, a női napért, férfi napért, karácsonyra hangoló alkalomért, add, hogy valóban áldás legyen azoknak, akik elmennek. És Urunk, imádkozunk hozzád a világért, ezért a sok sebből vérző, békétlenségtől, erőszaktól szenvedő világért. Kérünk, Urunk, hogy cselekedj, és adj kitartást azoknak, akik ezeket elszenvedik, és kérünk, Urunk, belénk is adj alázatot, hogy ne bizakodjunk el, hanem legyünk készen arra, hogyha minket érnek csapások, akkor is téged dicsőítve és benned bízva tudjuk megélni a dolgokat. És Urunk, kérünk téged, hogy te hallgass meg imádságunkat, amikor mindazt, ami a szívünkön van, így hozzuk eléd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. múlt vasárnap, amikor a gyerekek itt voltak, akkor ezt a mondatot raktuk ki, és direkt hagytam itt az oltárnál. Gondolj Teremtődre ifjúságod idején, míg el nem jönnek a rossz napok, és el nem érkeznek azok az évek, amelyekről ezt mondod, nem szeretem őket. Most vasárnap pedig ez az ige az útmutató első igéje, amivel köszöntöttem a testvéreket. Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé. Áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, és ennek az üzenetének az észben tartását, nem azért, hogy elrettentsen minket, hanem azért, hogy a helyes irányt megadja. Erős vár a mi Istenünk! Köszönöm.